Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Túri Szent Márton. Szent Márton Gallia nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született. Amikor Pannoniában, Szabariában, ma Szombathely területe 316-17-ben meglátta a világot, éppen 3 éve múlt annak, hogy a milánói ediktummal Nagy Konstantin és Licinus teljes szabadságot és elismerést biztosított az egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka kezdődött, nem csak hívei számát, hanem a befolyása alá tartozó területet illetően is. Az egyházi törvények birodalmi törvényekké emelkedtek, s ha valakit egyházi büntetés ért, annak állami büntetőjogi következményei is lettek. A vértanúk és katakombák üldözött és sokáig az élet peremén meghúzódó közösségekből néhány évtized leforgása alatt mindent meghatározó birodalmi egyház és államvallás lett, mellyel természetesen együtt járt mindaz a negatív következmény, ami az állam és az egyház szoros összefonódásából mindig adódik. Amikor Márton megszületett, mindez még csak kezdeteiben élt. Szülei pogányok voltak. Atya a császári hadsereg tribunusa volt. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Szabáriából átköltöztek az itáliai Páviába. 15 éves volt, amikor Severus és Probus császárok parancsának megfelelően, mint veterán apa fiát, besorozták a császári seregbe, és lovas testőrtiszt lett. Már ebben az időben kitűnt katonatársai közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének tisztasága, önfelett felebaráti szeretete. 334-ben Amiensben történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a poitieri püspökhöz, Szent Hiláriushoz csatlakozott. Nem sokkal ezután Márton Poitierből hazalátogatott a szüleihez, és édesanyját meg tudta téríteni. Otthon megvalósította régi vágyát, először Milánó közelében, majd Genova előtt, Gallinária szigeten remetéskedni kezdett. Ekkor Márton is elhagyta a szigeti remeteséget, és visszament Hilárius mellé. A városon kívül épített magának egy remete lakot, hogy visszavonulhasson a magányba. Hamarosan tanítványok gyűltek köréje, és először a cella körül bontakozott ki a Liguei kolostor, majd 375-ben Túr közelében megalapította Mármótié kolostorát. Ezzel megindította a Gall-Frank szerzetesség fejlődését, és megteremtette annak központját, amely századokon át elevenítő erőt sugárzott az Alpoktól északra fekvő egyházakba azáltal is, hogy sok püspök került ki a kolostorokból. 371-ben, amikor a túri püspök meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök mind Mártont kívánták püspöknek. Igaz, voltak, akiknek nem tetszett Márton aszkéta szerzetesi alakja és élete, de ez nem tudta a nagy többség akaratát megakadályozni. Fölszentelése napjától Márton, mint jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, s a csodatétel ajándékát is megkapván nagy erőt öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép atyaként szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Az egész ország gyógyításairól, ördögűzéseiről és halott feltámasztásairól beszélt. Élettörténetét számos csoda elbeszélése veszi körül, melyekben ma sem lehet kételkedni. Ahol azonban szükség volt rá, Márton tudott nagyon keménykezű is lenni, ha a hit tisztasága került veszélybe, ha a hívők babonás tisztelettel vettek körül egy helyet vagy egy vélt szentet, illetve ha pogány szokások és elképzelések akadályozták az evangélium terjedését. Ilyen esetekben nem vonakodott életének kockáztatásától sem, teljes elszántsággal és keményen harcolt a hitért. fölfogásának és életvitelének az a szigorú, aszketikus vonása, amely már a megválasztásakor ellenkezést váltott ki némelyekben, haláláig megmaradt, és mindvégig tüske volt még néhány püspök társa szemében is. Az egyház ugyanis a kapott szabadságban kezdett berendezkedni, és egyre inkább berendezkedett a világba. Kezdtek kialakulni az egyházi birtokok, mert a császár példája szerint, aki nagyon gazdag adományokkal látta el az egyházat, fejedelmek és főúri családok szintén kezdték adományokkal megvetni egy-egy kolostor vagy templom életének alapját. Ennek következtében a klérus a dolgok természetes rendje szerint hamarosan hozzászokott az anyagi biztonsághoz, a fényes ruhákhoz, dús asztalhoz. Érthetően megütközést váltott ki, hogy miként lehet megválasztani püspökké olyat, aki vezeklésben és szegénységben él, aki a remeteséget kedveli, aki a liturgiában használatos fényes trónust elutasítva egyszerű széket használt, ami főúri házaknál csak a cselédeké volt, és aki a vele élő szerzetes testvéreinek megtiltotta, hogy csak egyetlen ezüstöt is elfogadjanak azért, hogy új ruhát csináltassanak maguknak. Alázottal viselte, nem kérte számon és nem büntette, hogy papságából és a kisebb klérusok közül morgolódtak ellene, és néha meg is bántották. Ha azonban nem az ő személyéről, hanem az egyházról volt szó, határozottan lépett föl. Minden tevékenységében apostoli céljai irányították. A rábízottak üdvössége és az igaz tanítás megőrzése. A szokatlan és új szabadság légköre, amelyben most a kereszténység teljes egészének része volt, mind a tanításban, mind az erkölcsökben, vadhajtásokat és gyomokat is termett. Az igaz hit és a tévtanok képviselői keményen és kitartóan küzdöttek egymással. Hispániában egy gazdag, de nagyon aszketikus életet élő Priscillianus nevű laikus állított össze a monoteizmushoz közel álló tanítást, amelyre elsősorban nagyon szigorú erkölcstana volt jellemző. Priscillianus sok követőt szerzett, akik megválasztották Avila püspökévé. A császári udvarban nagyon erős ellentábor szerveződött Itakus püspök vezetésével, aki az ellenségeskedést odáig tudta élezni, hogy Maximus császár 385-ben halálra ítélte Priscillianust. 397. november 8-án Galliában meghalt. Halála után hamarosan szentként kezdték tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek között. A sírja Tourban híres zarándok hely volt az egész középkor folyamán. Amikor Márton még római katonatiszt és katekumen volt, beszél ilyen legendája a sokszor ábrázolt jelenet, lovon közlekedett Amiens kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyai lógtak. Éhezve és vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. Márton azonban katonatársaival épp az imént játszotta el minden pénzét, és így kiáltott. Akár hiszed, akár nem, egy árva részpénz sincs a zsebemben, de várj csak, valahogy segítek rajtad. Azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd kardjával kettihasította, és a felét odaadta a koldusnak. Fogjad, barátom, mondta neki. És ráterítette a meleg anyagot. És a lovamnak köszönt meg, mert a köpenynek ez a része őt takarta. Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt. Jézust látta, amint fényes sereg veszi körül. A vállán azonban a köpenyének azt a darabját viselte, amit a koldus kapott, és odafordulván az angyalokhoz mondta, a katekumen Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával. Amikor az álmot egy papnak elbeszélte, az csodálkozva ránézett és azt mondta. Az Úr megmondta, amit egynek a legkisebb testvéreim közül tesztek, nekem tettétek. De úgy vélem, hogy az Úr is készít neked egy ruhát, amelybe föl akar öltöztetni.